fejét Rozali. Azt állítja, hogy kinézett a kabinja ajtaján. Nem hiszem, hogy észrevehettem volna. Csak a fedélzetet figyeltem, meg a partot néztem. Poirot bólintott. És látott valakit, bárkit, amikor a fedélzetet nézte? Hosszú szünet. Rozali összevont szemöldökén látszott, hogy valóban igyekszik visszaemlékezni. Végül határozottan megrázta a fejét. Nem. Senkit sem láttam. Poirot lassan bólintott, de a szeme komoran csillogott. Az utasok lassan szállingóztak az étkező szalomba. Valamennyien feltűnően csendesen viselkedtek, mintha mindenki úgy érezte volna, hogy a történtek után szívtelenség leülni a megterített asztalhoz. Szinte röstelkedve mentek a foglalt helyekre. Mrs. Allerton néhány perce az asztalnál ült, amikor Tim megérkezett. Tim feltűnően rossz kedvű volt. Bár el se jöttünk volna erre az istenverte útra, dühöngött. Mrs. Allerton szomorúan megcsóválta a fejét. Kedvesem, én is pontosan így érzek. Az az elragadó kislány. Milyen kár érte. És ha belegondolok, hogy hidegvérrel lőtték le. Borzalmas, hogy valaki képes ilyesmire. És az a szegény gyerek. Jacqueline? Igen, ő. Megszakad a szívem miatta, olyan rettenetesen boldogtalannak látszik. Inkább meg kéne tanítani, hogy ne mászkáljon élesre töltött játékpisztolyjal a táskájában. Vigyeztette le az ajkát Tim, és megvajazta a kenyerét. Nyilván nagyon rosszul nevelték. Ugyan anya az Istenért. Te mindig az anyai érzéseiddel hozakodsz elő. Nem vagy valami jó kedvedben, Tim? Hát nem. Ki volna? Akármilyen szomorú is ez az eset, azért még nem kellene olyan ingerültnek lenned. Te csak a romantikus oldalát látod, legyintett bosszusan Tim. De úgy látszik, azt nem érzékeled, hogy egy gyilkosság a szó szoros értelmében véresen komoly ügy. Mrs. Allerton meghökkenve nézett rá. Ugyan már? De még mennyire? Csöppet sem ugyan már. Mindenki gyanús ezen a hajón, a rohadt hajón. Te, én, mindenki. Elvileg persze, akadékoskodott az anyja. De a gyakorlatban ez mégiscsak nevetséges. Egy gyilkos közelében semmi sem nevetséges. Hiába ülsz itt, kedvesem, becsületességet teljes tudatában. Hiába sugárzik rólad az erkölcsös életmód, az a sereg kellemetlen hekus, aki Sellában vagy Asszuánban majd megszáll minket, senkit sem az arca alapján fog megítélni. Talán akkorra már tudni fogjuk az igazságot, reménykedett Mrs. Allerton. Miért tudnánk? Monsieur Poirot biztosan rájön addig. Az a vén szélhámos, semmire sem jön rá az ég adta világon, csak a száját jártatja, azt is csak azért, hogy a csodálatos bajszát mutogassa. Fiam, lehet, hogy mindenben igazad van, de így is, úgy is végig kell csinálnunk ezt az egészet. Ezért akár jó képet is vághatunk hozzá. Tim rossz kedvét azonban nem lehetett ilyen könnyen feloldani. Aztán itt vannak azok az átkozott gyöngycsornak az eltűnése is. Linné gyöngycsora? Az. Úgy látszik, valaki megfújta. Biztos emiatt ölték meg. Dehogy is. Ez két teljesen különböző dolog, ne keverd őket. Ki mondta, hogy eltűntek? Ferguson. Ő attól a gépész fickótól hallotta, annak meg a komorna mesélte. Pedig milyen szép gyöngycsor volt, sajnálkozott Mrs. Allerton. Ebben a pillanatban Poirot jelent meg az asztaluknál, meghajolt Mrs. Allerton felé és leült. Kicsit elkéstem, mentegetőzött. Sejtettük, hogy sok a dolga, válaszolt udvariasan Mrs. Allerton. Igen, eléggé leköt ez az ügy, bolintott Poirot, és rendelt még egy üvegbort. Milyen különböző az ízlésünk, emelte fel poharát Mrs. Allerton. Ön mindig bort iszik. Tim a viszkit szereti szódával, én pedig sorra próbálgatom a különböző fajta ásványvizeket. Na hát, dünnyögte Poirot, Mrs. Allertonra nézett, majd már csak maga elé folytatta. Könnyen elképzelhető, hogy... Aztán egy hirtelen várándítással elhessegette a gondolatot, ami addig lekötötte a figyelmét, és könnyedén csevegni kezdett. Súlyos Mr. Doyle sérülése? Kérdezte Mrs. Allerton. Meglehetősen komoly. Dr. Bessner alig várja, hogy Assuánba érjünk, és megröntgenezzék a lábát, de reméli, hogy nem lesz maradandó következménye a sérülésnek. Szegény Simon, sajnálkozott Mrs. Allerton. Tegnap még boldog ifjú férj volt, akinek a lába előtt hever az egész világ, és most az a csodaszép felesége halott, ő maga pedig mozgásképtelenül fekszik. Remélem, bár... Mit remél, madám? Kérdezett rá Poirot a félbeszakadt mondatra. Remélem, nem haragszik nagyon arra a szerencsétlen gyermekre. Mademoiselle Jacqueline-re? Épp ellenkezőleg, csupa aggódás miatta. Poirot most Timhez fordult. Tudja, fiatalember, érdekes pszichológiai problémával állunk szemben. Mindaddig, amíg Mademoiselle Jacqueline városról városra követte őket, tajtékzott a dűtől, ha csak a neve szóba került. De most, hogy rálőtt, hogy veszélyesen megsebesítette, talán sántítani fog egész életében, mintha minden dühe elpárolgott volna. Meg tudja ezt ön érteni? Igen, felelt Tim elgondolkozva. Azt hiszem, meg tudom érteni. Azelőtt úgy érezte, hogy bolondot csinálnak belőle. Igaza van, bólintott Poirot. A férfiúi hiúságát sértette. Most viszont, ha úgy vesszük, a lány csinált bolondot magából. Mindenki ellene fordult, és így nagylelkűen megbocsát. Fejezte be a mondatot az anyja. Milyen gyerekesek tudnak lenni a férfiak? Ez a teljességgel alaptalan állítás a nők egyik kedvenc kijelentése, mondta Tim. Poirot elmosolyodott, majd újból a férfihoz fordult. Mondja, Miss Joanna Sutford hasonlított Madame Doyle-ra? Úgy tudom, unokatestvérek voltak. Téved, Monsieur Poirot. Joanna az én unokatestvérem. Linének csak a barátnője volt. Ó, pardon, akkor valamit összezavartam. Arról az ifjú hölgyről gyakran olvas az ember a lapokban. Egy időben foglalkoztatott a személye. Miért? Kérdezte élesen Tim. Poirot ültében megemelkedett, és meghajolt Jacqueline de Bellefort felé, aki éppen belépett, és megindult a saját asztalához. Arca pirosan égett, szeme tágra nyílt, kisé kapkodva lélegzett. Poirot visszaült, de Tim kérdéséről, mintha megfeledkezett volna. Bizonytalanul dörmögött magában. Kíváncsi volnék, vajon minden ifjú hölgy ennyire gondtalan, mint Madame Doyle, ha az értékes ékszereiről van szó. Igaz, hogy ellopták a gyöngysort? Kérdezte Mrs. Allerton. Kitől hallotta, madám? Ferguson említette, szólt közbe Tim. Igaz, bólintott jelentőség teljesen Poirot. Gondolom, Mrs. Allerton hangja vibrált az idegességtől, ez mindnyájunk számára rengeteg kellemetlenséggel fog járni. Legalábbis Tim szerint így lesz. Tim fenyegetően ránézett, ám nem jutott szóhoz, mert Poirot feléje fordult. Önnek talán már voltak ilyen élményei? Járt olyan házban, ahol rablás történt, vagy valami hasonló? Soha, mondta tömören Tim. Dehogy nem, drágám. Épp akkor vendégeskedtél Port Arlingtonéknál, amikor annak a szörnyűséges nőnek ellopták a gyémántjait. Anya, te mindig rosszul emlékszel az ilyen dolgokra. Én akkor jártam ott, amikor kiderült, hogy azok a gyémántok, amiket a ronda dagat nyakán hordott, egytől egyig utánzatok. És valószínűleg hónapokkal azelőtt lopták el az igazit. Ami azt illeti, azt is mondogatták, hogy ő maga csinálta az egészet. Gondolom, Joanna mondogatta. Joanna ott se volt, de jól ismerte őket. És az ilyen megjegyzéseket meglehetősen rávallanak. Te mindig rossz indulatú vagy Joannával, anya. Poirot gyorsan témát váltott. Már régóta tervezi, mondta, hogy valami igazán érdekes portékát vesz Assouanban. Esetleg egy különleges anyagot, lila és aranyszínekkel átszőve, valamelyik indiai kereskedőnél. Természetesen vámot kell majd fizetni rá, de úgy hallottam, hogy a szállítást is vállalják. És nem is számítanak fel túl sokat. Mit gondolnak, épségben megérkezne? Mrs. Allerton megnyugtatta, hogy tudomása szerint mindenkinek, aki az itteni boltokból küldötte a vásárolt holmiát Angliába, épségben megérkezett mindene. Bien, akkor én is ezt csinálom. De hogy mennyi bajjal jár, ha valamit Angliába akarnak feladni? Előfordult önökkel? Kaptak már csomagot utazás közben? Nem hiszem, hogy kaptunk volna, vagy tévedek, Tim? Te néha kapsz könyveket. De persze az nem probléma. Hogyne? A könyvek más elbírálás alá esnek. Felszolgálták a desszertet. Ezt a pillanatot használta Ferrasz, felállt, és váratlanul kis beszédet tartott. Vázlatosan ismertette a büntény körülményeit, és bejelentette a gyöngycsor eltűnését. Közölte azt is, hogy mindenkinek átkutatják a kabinját, valamint, hogy lekötelezve érezné magát, ha a művelet befejezteig mindenki a szalomban maradna. Ezek után, amennyiben a kedves utasok egyetértenek, és Russ maga biztosra veszi, hogy egyetértenek, személyes motozásnak is alávetnek mindenkit. A szalomban lázas suttogás, morgolódás kezdődött. Kételkedő, izgatott és méltatlankodó hangok hallatszottak mindenünnen. Poirot fürgén Russhoz sietett, és súgott valamit a fülébe, mielőtt az elhagyta a szalont. Russ figyelmesen végighallgatta, beleegyezően bólintott, majd magához hívta az egyik sztjuárdot. Néhány kurta szót mondott halkan neki, majd Poirotval kimentek a szalomból, és becsukták az ajtót maguk után. Kint megálltak a korlát mellett. Russ cigarettára gyújtott. Nem is volt rossz ötlet, jelentette ki. Mindjárt meglátjuk, jár-e valamilyen eredménnyel. 3 percet adok nekik. Az ajtó kinyílt, és az a steward lépett ki rajta, akivel az imént beszéltek. Tisztelgett Russnak, és jelentette. Igaza volt, uram. Az egyik hölgy haladéktalanul beszélni szeretne önnel. Russ nem is próbálta leplezni elégedettségét. És ki az? Miss Bowers, uram, az ápolónő. Russ arcán most meglepetés tükröződött. Kísérje a hölgyet a dohányzó szalomba. Más nem hagyhatja el a termet. Igenis, uram, a másik steward addig bennmarad. Visszament az étkező szalomba, Poirot és Russ pedig a dohányzó felé indult. Bowers, mi a fene? Morogta az ezredes. Alig, hogy beléptek, megjelent Miss Bowers a steward kíséretében. A steward az ajtóig kísérte, ott megfordult, becsukta maga mögött az ajtót, és visszament. Nos, Miss Bowers, Russ kíváncsian nézett rá. Miről van szó? Miss Bowersen izgatottságnak nyoma se látszott. A maga szokásos módján higgadt és megingathatatlan volt. Elnézését kell kérjem, ezredes úr, kezdte. De a jelen körülmények között úgy gondoltam, legbölcsebb, ha azonnal beszélek önnel. Kinyitotta fekete kézitáskáját, és visszaadom ezt. Kiemelte az eltűnt gyöngysort, és az asztalra tette. Ha Miss Bowers a szenzációvadász típusú nők közé tartozott volna, bizonyára teljes elégedettséggel nyugtázza bejelentésének fogadtatását. Russ ezredes megrökönyödve vette kézbe az asztalra tett gyöngysort. Ez egészen hihetetlen, nyögte ki végül. Volna olyan kedves bővebb magyarázattal szolgálni, Miss Bowers? Hogyne? Ezért jöttem. Miss Bowers kényelmesen elhelyezkedett az egyik széken. Bizonyára meg fogják érteni, de nem volt könnyű elhatároznom, mi a legokosabb ilyen helyzetben. A család természetesen irtózna a botrány bármilyen formájától, és ők bíznak a diszkréciómban, ám mivel rendkívüli körülmények álltak elő, nem volt más választásom. Hiszen nyilvánvaló, ha nem találnak semmit a kabinokban, akkor a következő lépésük az utazók megmotozása lett volna. Ebben az esetben nálam találták volna meg a gyöngycsort, ami kellemetlen helyzetet eredményezne, és az igazság akkor is kiderülne. És mi ez a bizonyos igazság? Ön vitte el a gyöngycsort Miss Doyle kabinjából? Ó, dehogy! Hogy tettem volna ilyet? Miss von Schuyler vitte el. Miss von Schuyler? Igen, ő. Nem tehet róla, de az a helyzet, hogy ő időnként elemel dolgokat, főként ékszert. Valójában ezért vagyok éjjel-nappal mellette. Kutya baja az egészségének, viszont szüksége van rá, hogy én állandó riadókészültségbe legyek, és szerencsére, amióta vele vagyok, nem is volt semmi baj. Az a dolgom, hogy figyeljem. Mindig ugyanoda teszi az elemelt tárgyakat. Betekeri egy pár harisnyába, és ez leegyszerűsíti a dolgomat. Reggelente megnézem. Természetesen éberalvó vagyok, és a mellette lévő szobában szoktam aludni, sőt, szállodában, ha van köztes ajtó, azt is kinyitom éjszakára. Így rendszerint meghallom, ha kimegy. Ilyenkor utána megyek, és rábeszélem, hogy feküdjön vissza. Ez persze egy hajón nem ilyen egyszerű, de általában nem is annyira éjjel csinálja, leginkább olyasmit tüntet el, amit mások ott hagytak. A gyöngyök pedig mindig is vonzották. Miss Bower szünetet tartott. Az ezredes ezt használta ki, hogy közbe kérdezzen. Hogyan fedezte fel, hogy elvette a gyöngysort? A harisnyájában találtam ma reggel. Természetesen tudtam, hogy kié. Többször figyeltem már rá. Vissza akartam tenni, abban a reményben, hogy Mrs. Doyle még nem vette észre, hogy hiányzik. Az ajtó előtt azonban már ott állt egy steward, tőle értesültem a gyilkosságról, és hogy senkinek sem szabad bemenni. Szorult helyzetben voltam, de még reménykedtem, hogy majd csak beosonok, mielőtt észrevennék, hogy eltűnt. Elhihetik, hogy pocsékul éreztem magam egész délelőtt, miközben azon töprengtem, mit kéne csinálnom. Tudják, a von Schuyler család annyira előkelő és rendkívüli família, nem engedhetik meg maguknak, hogy az újságok írjanak róluk. De ez nem is szükséges, ugye? Miss Bowers látszott, valóban aggódik. Ez a körülményektől is függ, válaszolt óvatosan Russ. De természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez elkerüledjön. Mit szól mindehhez Miss von Schuyler? Ó, soha nem vallaná be. Mindig letagadja, ha a dolog szóba kerül. Azt mondja, hogy valaki más tette oda merő rossz indulatból. Soha sem ismeri el, amit tesz. Ezért olyan könnyű ágyba parancsolni, ha idejében utolérem. Azt mondja, csak azért ment ki, hogy a holdat nézze, vagy valami hasonló. Tud erről a szokásáról Miss Robson is? Nem, ő nem, csak az anyja. Cornélia olyan egyszerű lány, hogy Mrs. Robson jobbnak vélte, ha nem mondunk neki semmit. Miss von Schuylerrel pedig egyedül is elboldogultam. Mademoiselle, köszönjük, hogy ilyen hamar tudomásunkra hozta ezeket a tényeket. Fejezte be a beszélgetést Poirot. Miss Bowers felállt. Remélem, jól tettem, hogy idejöttem. Efelől nyugodt lehet. Tudják, miután kiderült, hogy gyilkosság is történt, Russ félbeszakította, hangja szokatlanul komoran csengett. Miss Bowers, még egy kérdésem lenne, és elvárom öntől, hogy erre is az igazságnak megfelelően válaszoljon. Miss von Schuyler elméje tehát nem teljesen tiszta, mivel kleptomániás. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy zavart pillanatában gyilkosságra is képes volna? Miss Bowers habozás nélkül felelt. Ó, kedves uram, dehogy is! Ilyesmit nem tudna elkövetni, nekem elhihetne. Egy légynek sem tudna ártani. Válasza olyan meggyőzően csengett, hogy nem volt értelme a további kérdezősködésnek. Poirot azonban még valamire kíváncsi volt. Miss von Schuyler hallása rendben van? Ami azt illeti, nem hall valami jól. Ha beszélget vele, valószínűleg észre sem venné, de gyakran előfordul, hogy nem hallja meg, amikor például bemegyek a szobába. Gondolja, hogy meghallotta volna, ha a szomszédja a másik kabinban, tehát Mrs. Doyle kabinjában valaki zajt csap? Nem. Nem hinném. Tudják, még a hálóhelye is a kabin túlsó felében van, tehát nem a közös fal mellett. Nem hiszem, hogy bármit is meghallott volna. Köszönjük, Miss Bowers. Visszamenne az étkező szalomba a többiekhez? Kérte Russ. Kinyitotta az ajtót, és figyelte, amint az ápolónő lemegy a lépcsőn, és belép a szalomba. Csak azután csukta be ismét az ajtót, és ment vissza az asztalhoz, amelyről időközben Poirot már felvette a gyöngysort. Nos, vigyorgott rá az ezredes, a gyors reakció nem maradt el. Ez a nő ravasz, és nem veszíti el könnyen a fejét. Szerintem képes lett volna tovább is hallgatni, ha úgy látja jónak. Mi legyen Miss Marie von Schulerral? Azt hiszem, hiba volna kizárni a lehetséges gyanúsítottak sorából. Tudja, barátom, lehetséges, hogy azért követett el gyilkosságot, hogy szert tegyen a gyöngysorra. Ezügyben nem fogadhatjuk el perdöntőnek az ápolónő szavát. Ő minden energiájával a családot igyekszik védeni. Poirot egyetértően bólintott, ám figyelmét a gyöngysor kötötte le, ujjai között futtatta, a világosság felé tartva vizsgálgatta, végül megszólalt. Szerintem legalábbis részben hitelt adhatunk az öreg hölgy meséjének. Valóban kinézett a kabinjából, és látta Rosalie Ottenburnt. De nem hiszem, hogy hallhatott bármit is Linné Doyle kabinja felől. Valószínűleg csak kilesett a saját kabinjából, mielőtt kilopózott, hogy elemelje a gyöngysort. Tehát valóban ott állt az Ottenburn lány. Igen. Az anyja titkos italkészletét dobta éppen a vízbe. Russ ezredes együttérzőn csóválta meg a fejét. Hát ez az oka. Szegény gyerek. Szörnyű sorsa lehet. Bizony nem könnyű az élete a szegény kicsi Rosalinak. Minden esetre örülök, hogy legalább ez sikerült tisztáznunk. Ő nem látott, nem hallott semmit? Kérdeztem tőle. Körülbelül 20 másodperc után felelte, hogy nem látott semmit. Ugyan? Kapta fel gyanakodva fejét az ezredes. Igen, ez legalábbis kétértelmű. Ha Linné Doyle-t körülbelül 10 perccel egyután lőtték agyon, kezdte lassan Russ, vagy bármikor azután, hogy a hajómotorok leálltak, akkor furcsálom, hogy senki sem hallotta a lövést. Még ha elfogadjuk is, hogy egy ilyen kisméretű pisztoly nem csap nagy zajt, a hajón akkor is halálos csend uralkodott, és bármilyen zajt, még egy kis pukkanást is meg kellett volna hallani valakinek. De most már kezd összeállni a kép. A Linné előtti kabin üresen állt, mivel a férje dr. Bessner kabinjában feküdt. A hajó tatja felé eső, másik szomszédos kabinban viszont ez a félsüket öregasszony von Schuyler aludt. Így mindössze elharapta a mondatot, és kérdőn Poirotra nézett, aki bátorítóan bólintott. A harmadik szomszédos kabin maradt, ami a hajó túlsó oldala felé néz, azaz Penningtoné. Mindig Penningtonhoz kanyarodunk vissza. De legközelebb már nem kesztyűs kézzel bánunk vele. Kíváncsi vagyok, milyen képet vág majd hozzá. Addig is legjobb volna átkutatnunk a hajót. A gyöngysor ugyan előkerült, de így is jó ürügyül szolgál a kutatásra, Miss Bowers pedig nem hinném, hogy nagyobb dobra verni a történteket. Ah, a gyöngysor! Poirot még egyszer a világosság felé tartotta. Aztán kinyújtotta a nyelvét, és megnyalta, az egyikbe még óvatosan bele is harapott. Végül egy sóhajtással visszahajította az asztalra. Újabb bonyodalmakkal kell szembenéznünk, barátom, jelentette ki. Nem nevezném ugyan magam drága kőszakértőnek, de azért valaha elég sokat foglalkoztam ilyesmivel, és meglehetősen biztos vagyok benne. Ez itt egy ügyes utánzat, nem más. Russ ezredes nagyot káromkodott. Ez az átkozott ügy egyre bonyolultabb. Felkapta a gyöngysort az asztalról. Remélem nem téved. Nekem nem tűnik hamisnak. Nagyon ügyes hamisítvány, valóban. De hát mi következik ebből? Egy hajóút előtt sok nő készíthetett másolatot, és hordaná azt biztonsági okokból, de Linné Doyle-ról ezt nem feltételezem. Ám ha mégis úgy volna, a férje minden bizonnyal tudna róla. Talán meg sem mondta neki. Poirot elégedetlenül rázta a fejét. Nem. Nem hinném, hogy erről van szó. A legelső este magam is megcsodálta Madame Doyle gyöngysorát. És biztos vagyok benne, hogy aznap a valódit viselte. Olyan csodálatos fénye hamisítványnak nem lehet. Akkor két lehetőség marad. Az első, hogy Miss von Schull csak az utánzatot ismerte el, miután valaki már ellopta az igazit. A második, hogy ez az egész történet a kleptomániás öreg hölgyről csak porhintés. Vagy Miss Bowers a tolva is gyorsan kitalált egy hihetően hangzó mesét, és elaltatta a gyanunkat a hamis gyöngysorral, vagy valamilyen módon az egész díszes társaság benne van a buliban. Azaz egy ékszerlopásra specializált bandával állunk szemben, akik előkelő amerikai családnak álcázzák magukat. Igen, dünnyögte Poirot, nehéz megmondani. De ne felejtsen el valamit. Egy ilyen pontos és tökéletes másolat elkészítése, ami még Madame Doyle-t is meg tudja téveszteni, komoly szakértelemre val. És az ilyen munka időt igényel. Bárki másolta is le a gyöngysort, komolyan tanulmányozta az eredetit. Rász felállt. Fölösleges tovább tanakodnunk. Van elég dolgunk amúgy is. Meg kell találnunk az igazi gyöngysort. És egyidejűleg az sem árt, ha nyitva tartjuk a szemünket. Először az alsó fedélzeti kabinokat vizsgálták át. Signor Ricetti fülkéjében különböző külföldi kiadású archeológiai szakkönyveket találtak, mindenféle ruhaneműt, erős illatú hajápolószereket és két magánlevelet. Az egyiket egy archeológiai expedícióról, Szíriából küldték, a másikat pedig valószínűleg Ricetti nővére írta Rómából. Az olasz színes selyem zsebkendőket használt. Átmentek Ferguson kabinjába. Néhány kommunizmusról szóló filozófiai tárgyú könyv hever szanaszét, amatőr fotók, csupa pillanatfelvétel, Samuel Butler műve, a Mellors és Samuel Papsi naplójának olcsó kiadása. Nem sok személyes holmit találtak, a ruhák legtöbbje szakadt volt és mocskos, az alsó nemük ellenben feltűnően jó minőségűek. A zsebkendők drága vászonból készültek. Különös ellentét, mormolta Poirot. És az is meglehetősen furcsa, bólintott Rász, hogy egyetlen személyes levél, papír nincs sehol. Igen, ez bizony elgondolkodtató. Rejtélyes fiatalember ez a Monsieur Ferguson. Tűnődve bámulta a kezében tartott pecsétgyűrűt, aztán visszatette a fiókba, ahonnan kivette. Átmentek a következő kabinba, ahol Louis Bourget lakott. A komorna rendszerint csak a többi utas után érkezett, de ezúttal Rász felüzent az ebédlőbe, hogy tartsák ott a lányt is. A kabin előtt azonban egy steward várta őket. Elnézést, uram, kezdte bocsánat kérő hangon, de sehol sem sikerült megtalálnunk a fiatal hölgyet. Fogalmam sincs, hol lehet. Rász benézett a kabinba. A kabin üres volt. Felmentek a felső fedélzetre, és ott a jobb oldalon kezdték. Az első kabin James Fentropé volt. Mindent aprólékos rendben találtak. Mr. Fentrop nem sok holmit hozott magával, de valamennyi ruhája neves áruházak cégjelzését viselte. Nincsenek levelek, állapította meg Poirot elgondolkozva. A mi Mr. Fentropunk azután vigyáz. Nehogy nyomát találjuk a levelező partnereinek. Tim Allerton kabinja következett. Először egy aprólékosan kidolgozott kis szárnyas oltárt és egy díszesen kifaragott rózsafüzért találtak, melyek birtokosuk katolikus hitére vallottak. Tim ruhái szanaszét hevertek, az asztalon félbehagyott kézirat, áttekinthetetlenül kúsza az átírásoktól is hozzáfűzött jegyzetektől, a polcokon pedig jó részt nemrégiben megjelent könyvek sorakoztak. Az egyik fiókban nagy halomlevelet találtak össze-vissza dobálva. Poirot, akit elkölcsi aggályok nem tartottak vissza attól, hogy mások levelezését elolvassa, futólag mindegyikbe bele-bele pillantott. Feltűnt, hogy egyetlen levél sem származott Joanna Sutworth-tól. Kezébe vett egy tubus ragasztót, megtapogatta, majd Rászhoz fordult. Azt hiszem, mehetünk tovább. Volvottől származó zsebkendőknek nyomát sem látom. állapította meg az ezredes, majd gyorsan visszatett mindent a fiókba. A szomszédos kabinban Mrs. Allerton lakott. Mindent makulátlan rendben találtak. A tisztaság benyomását még fokozta az enyhe levendula illat, amely körülvette őket. A kutatás itt alig egy-két percig tartott. Kedves asszony, jegyezte meg Russ, amikor kimentek. A következő kabin Simon Doyle használta öltözőnek. A legszükségesebbeket, pizsamát, tisztálkodószereket átvitték neki dr. Bessner kabinjába, de a többi holmia itt maradt. Két jókora bőrből készült bőrönd és egy úti zsák. Néhány ruhadarabot a szekrényben is találtak. Itt alaposan körül kell néznünk, barátom, figyelmeztette Rászt Poirot, mivel könnyen elképzelhető, hogy a tolvaj itt rejtette el a gyöngysort. Csak nem tartja lehetségesnek. De bizony, gondolkozzon csak. A tolvajnak, bárki volt is, tudnia kellett, hogy előbb-utóbb keresni kezdjük a gyöngysort. Ennél fogva a saját kabinját rejtek helyként használnia, a legnagyobb meggondolatlanság volna. A közhasználatban levő helyiségek másfajta veszélyt jelentenek, de itt van egy üres kabin, ahová a tulajdonos valószínűleg nem jön vissza egy ideig. Így, ha itt találjuk meg a gyöngysort, az semmilyen áruló jellel nem szolgál. Ám az alapos kutatás során sem akadtak nyomára a hiányzó ékszernek. Poirot elfojtott magában egy káromkodást, és újra kiléptek a fedélzetre. Linné Doyle kabinját lezárták, miután a holttestet kivitték, de a kulcsot Russ magával hozta. Kinyitotta az ajtót, és a két férfi belépett. A hiányzó holttestől eltekintve minden pontosan úgy festett, mint reggel. Poirot, szólalt meg Russ. Ha van itt egyáltalán valami, ami nyomra vezethetne minket, az Isten szerelmére próbálja megtalálni. Maga az egyetlen, aki a lényegtelennek tűnő apróságokat is észreveszi, ebben biztos vagyok. Ezúttal nem a gyöngysorra céloz, ugye, mon ami? Nem. Végül is a gyilkos kilétének a kiderítése a fő célunk. Lehet itt valami, ami az én figyelmemet elkerülte ma reggel. Poirot némán és módszeresen nekilátott a kutatásnak. Letérdelt, és a padló minden négyzetcentiméterét átvizsgálta. Azután az ágy következett. A ruhás és a fiókos szekrénnyel percek alatt végzett. Kicsi több ideig tartott a hatalmas udidláda és a két drága bőrönd átnézése. A fényűző ízlése valló, arannyal kirakott neszeszer tartalmát is aprólékosan szemügyre vette. Utoljára a mordókagyló fölötti polc került sorra, ahol különböző krémek, púderek, arcápolószerek sorakoztak. Poirot figyelmét azonban mindezek közül egy valami keltette fel. Két kis üveg körömlak. Levette őket a polcról, és az öltöző asztalhoz vitte. Az egyik üvegre az volt írva, róze, de szinte teljesen üres volt, csak az alján csillogott egy-két csepp sötétvörös folyadék. A másik ugyanolyan méretű üvegcse majdnem tele volt. Ez bíborvörös körömlakot tartalmazott. Poirot mindkettőnek levette a tetejét és beleszagolt. Az erős illat pillanatok alatt szétáradt a helyiségben. Poirot elfintorodott és gyorsan visszacsavarta az üvegcsék tetejét. Talált valami? Kérdezte Russ. Poirot egy francia közmondással válaszolt. Nem lehet dobbal verebet fogni. Majd sóhajtva folytatta, barátom, nem sok szerencsével jártunk. A gyilkosunk nem valami előzékeny velünk szemben. Nem hagyta itt a kézelőgombját, a cigarettacsikjét, a szivarja hamuját, vagy, ha nőről lenne szó, a zsebkendőjét, rúzsát vagy a hajcsatját. Csak a körömlakját? Poirot vállat vont. Meg kell majd kérdeznem a komornát. Van itt valami? Igen, valami különös. Csak tudnám, hova az ördögbe tűnt az a lány, bosszankodott Russ. Kimentek, gondosan bezárták maguk mögött az ajtót, és átsétáltak Miss von Schleuler kabinjába. Itt ismét a gazdagság nyilvánvaló jeleivel találkoztak, márkás piperecikkek, drága bőröndök, néhány magánlevél és egyéb iratok, és minden a legnagyobb rendben. Egy dupla kabin következett. Ebben Poirot lakott, az utána következőben pedig Rász. Alig hinném, hogy itt rejtette volna el a tolvaj a zsákmányát, mosolyodott el az ezredes. Sose lehet tudni, dünnyögött Poirot. Egyszer gyilkosság után nyomoztam az Orient Expressen, melyben némi szerepe volt egy skarlátvörös kimonónak. Eltűnt, ám tudtuk, hogy a vonaton kell lennie. Végül megtaláltam. És tudja, hol? A saját lezárt bőröndömben. Micsoda szemtelenség? Hát akkor derítsük ki, nem űzötte megint valaki hasonlóképpen szemtelen tréfát. Az ékszertolvaj azonban sem Hercule Poirotval, sem Rász ezredessel nem kívánt szemtelenkedni. Átmentek a hajó túlsó felére, ahol Miss Bowers kabinjának alapos átkutatásával kezdték, de semmiféle gyanús nyomra nem bukkantak. Tiszta vászon zsebkendőibe bele voltak hímezve a kezdőbetűi. Az Ottenburn család kabinja következett, Poirot itt is rendkívül aprólékosan, ám eredmény nélkül nézett át mindent. Dr. Bessner kabinjában Simon Doyle feküdt, előtte érintetlen tál étel. Semmi étvágyam, mentegetőzött. Magas láza lehetett, és sokkal rosszabbul nézett ki, mint délelőtt. Poirot elismeréssel adózott dr. Bessner szakértelmének, aki alig várta, hogy minél előbb megfelelő felszereléssel rendelkező kórházba juttathassa a sebesültet. A kis belga néhány szóval elmagyarázta, mi járatban vannak, mire Simon helyeslőn bólintott. Amikor meghallotta, hogy a gyöngysort Miss Bowers visszaadta ugyan, ám kiderült, hogy hamisítvány, Simon egészen megdöbbent. Bizonyos benne Monsieur Doyle, hogy a felesége nem csináltatott másolatot, amit külföldön viselt az igazi helyett? Simon határozottan megrázta a fejét. Ó, nem. Ebben egészen biztos vagyok. Linné rajongott azért a gyöngysorért, és mindenhová magával vitte. Minden elképzelhető veszély ellen biztosította, és ezt talán kissé könnyelművé is tette. Akkor folytatnunk kell a kutatást. Azzal kezdte kihugzigálni a fiókokat, Rász pedig a bőröndöket vette kezelésbe. Simon rájuk merett. Ugyan már, csak nem a derék öreg doki gyanúsítják, hogy megfújta a gyöngysort. Poirot vállat vont. Előfordulhat. Végül is mit tudunk dr. Bessnerről? Csak annyit, amennyit ő magáról elárult. De itt nem rejthette el anélkül, hogy én észre ne vettem volna.